örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, 459. dicséretünket énekeljük el istentiszteletünk elején végig. 459. énekünket keressük meg. Az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a keresztülén. Mind a négy verszakával énekeljük el tehát. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy ezen az estén is letelepedhetünk a Te lábaidhoz. Urunk, hadd valljuk meg neked azt, hogy mi is talán úgy voltunk, vagy éppen most is úgy vagyunk, hogy olyan könnyen magával ragadhat bennünket ez a világ, amelyben az élet megy előre, a percek és az órák, a napok és a hetek, hónapok telnek, amelyben nyüzsgés van, és kavalkád van, és sokszor bizony zűrzavar van, és olyan könnyen elsodor bennünket, magával sodor, és olyan nehéz megállni. Köszönjük, Urunk, hogy hívásod utolér bennünket. Köszönjük, hogy lehetőséget adtál ezen az estén is arra, hogy kiszakadva mindebből elcsendesedhessünk. És köszönjük neked, hogy még a vágyat is munkálod bennünk szent lelked által. Hiszen, hogyha csak úgy magunkban lennénk, akkor mi talán olyan jól ellennénk a saját vágyainkkal és kívánságainkkal, de olyan jó, hogy magadhoz vonzasz bennünket. Olyan jó, hogy szent lelked által késztetést, indítatást munkálsz bennünk, adsz nekünk. És köszönjük, hogy így kérhetjük azt is, amit az énekszerző így fogalmazott meg, szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Így kérhetjük azt, hogy tisztogass bennünket, formálj bennünket. És köszönjük, hogy egyre jobban megismerhetünk téged, hogy nem csak teremtő Istennek, gondviselő mennyei édesatyánknak ismerhetünk meg, hanem megváltó Urunknak, megszentelő Istenünknek is. És mindeközben az életünk változhat, gazdagodhat. Mindeközben csiszolódunk, és drága gyöngyé válhatunk a te kezedben. Most azért imádkozunk. Légy közöttünk, ezen az estén is szent lelked által, hogy hadd tudjunk engedelmesen belesimulni a kezeidbe, hogy hadd hallhassuk meg szavadat, vehessük azt komolyan, és hogy te tényleg, drága gyöngyé, tisztíthass és formálhass, csiszolhass bennünket. Drága gyöngyé, amely rád mutat a te világosságodat, ragyogtatja föl, hogy mind többen ebben az egyre sötétebb világban megláthassanak téged, és oda találhassanak hozzád. Nyisd meg, kérünk, a szívünket ezen az estén is, és így áldj meg mindnyájunkat, ige hirdetőjét és hallgatóit is. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, és köszönjük is mindezt neked. Ámen. Sok szeretettel köszöntünk ezen az estén is itt mindenkit, a mi kedves igehirdetőnket is, és legyen Isten áldása valóban ezen a mai esténken is.
Szeretettel köszöntök mindenkit, akit sem az eső nem riasztott vissza, se a ballagások sok tennivalója, se az este fáradtsága egy sok feladattal, munkával megterhelt nap után, hanem együtt lehetünk. És Isten azt mondta, ahol ketten vagy hárman együtt vannak, az ő nevébe ott van közöttük. Jézus Krisztusról azt mondja a római levél, hogy ő örökké áldandó Isten. És amikor itt ezen a három estén azt a kérdést szeretnénk megválaszolni a Bibliából, hogy hogyan tapasztalhatom meg Jézus Krisztus hatalmát az életemben, akkor láttuk az első este, hogy először a Biblia azt mondta, hogy hol lehet Jézus hatalmát megtapasztalni az életünkben, Kapernaumban, ahol ő hirdette az igét. Egy ige hirdetésre kerül oda egy ember, a maga agyvérzett, lebénult, nyomorult állapotában, nem is ő megy oda, hanem úgy viszik, és amikor úgy megy oda, hogy neki ez a problémája, és ebben kellene a segítség, akkor Jézus elkezd a bűneiről beszélni. Mert látja, hogy ennek az embernek az agyvérzett, lebénult állapota mögött egy bűnnel terhelt lélek van, ezért mondja el neki, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. Aztán amikor azt mondja, hogy most kelj föl, vedd fel a te nyoszójádat és eredj haza, akkor gyógyultan távozik. Megtapasztalta életében Jézus hatalmát, nem úgy, ahogy várta, azt hitte, hogy neki csak egy kis bénultságon kéne segíteni, hanem a lelkén kellett segíteni. És aztán ez kihatott a test életére is. Aztán tegnap este láttuk azt, hogy Jézus szívesen beleszól, amikor az emberek null ponton vannak. Egy családi drámába tekintettünk bele, abba tudnélik, amikor a tanítványok a szolgálati életük csődjében Jézus Krisztust megtapasztalják, Jézus hatalmát, hogy túlsegíti ezen, ahogy megmondja nekik, hogy mi volt a baj, hogy ti imádság nélkül mentetek ebbe a szolgálatba. Aztán láthattuk a családi drámát, amikor egy édesapa úgy megy Jézushoz, hogy a fia nyomorult, esendő állapotban van, és segíteni kéne. Hallottuk a mondatait is, hogy itt van, elhoztam hozzád az én fiamat, és könyörülj meg ő rajta. Aztán kicsit később elhangzik a következő mondat, hogy de ha lehet valamit tenned, szállj meg minket. Már úgy kezdi látni, hogy nem csak a fiával van baj, hanem neki is segítségre van szüksége Jézus közelében. És aztán a harmadik mondat, hogy segíts az én hitetlenségemen. Rádöbben arra, hogy ő vele van baj elsősorban. Aztán látjuk a fiú nyomorúságát, aki a démonvilággal került szoros kapcsolatba, és ilyenkor mindig az emberen úrrá lesz egy megmagyarázhatatlan kényszer, félelem, a halál közelsége, gyilkosság és öngyilkosság, és Jézus Krisztus hatalmas a démonvilág felett is. Láttuk, hogy megszabadítja ezt a fiút. Mert Jézus hatalmát a null ponton, az abszolút tehetetlenségbe a hívő ember megtapasztalhatja. Ma este ez az utolsó esténk, amikor a Márk evangéliumát így nyithatjuk ki. Ma este a 15. fejezetből olvasom a 20. verstől a 41. versig Isten szavát. Miután kigúnyolták Jézust, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti koponyahely, és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették, felirat is volt a kereszten, és az ellene emelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítették keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, nos, ha te, ki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mensd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolták a főpapok is maguk között, az írás tudókkal együtt, és így szóltak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is így gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami ezt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt, lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye? Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, közülük a Magdalai Mária, továbbá Mária a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Hogyan lehet Jézus dicsőségét látni, az ő hatalmát megtapasztalni az életünkbe? Hát ott a kereszten. Jézus Krisztus kereszt halála a leghatalmasabb dolog, ami történt a világ történelemben. Én azt gondolom, hogy az a római katona, aki azt a lukat kellett, hogy kiássa ott a Koponya hegyen, amiben aztán a keresztet állították bele, nem is gondolt arra, hogy a világ történelem tengelyét ássa ki. Mert a kereszt előtt és a kereszt után ez a világ történelem fordulópontja. Még az elmúlt rendszerben is, még ha azt mondták, hogy időszámításunk előtt, meg időszámításunk után, de mikortól számolták ezt? Jézus Krisztus kereszt halálától. Azért, mert Jézus kereszt halála az egész világ történelem fordulópontja. Hogyan tapasztalhatom meg Jézus Krisztus hatalmát az életembe? Az, hogyha tudom, hogy mi történt a kereszten. A kereszt nem csupán egy szörnyű kivégzés volt. Nem csupán egy procedúra vége, nem egy jogi aktus, nem egy a sok kivégzés közül, hanem Jézus Krisztus dicsősége az ő halálában is meglátszott. Hogyan halt meg Jézus? Én három dolgot emeltem ki a mai szakaszból. Az első, amit az egész szakaszban látunk, az, hogy Jézus Krisztus teljes odaszántságban halt meg. Mindent odaadott. Mindent odaszánt. Hogy a Péter levelében maga Péter apostol mondja el, nem aranyon és ezüstön váltott meg minket, atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból, hanem az ő drága vérén. Ő maga mondta, hogy senki sem szereti jobban az ő barátait, az ő atyafiait, mint aki az életét adja oda őértük. De miért kellett Jézusnak odaadni? Mi lett volna, hogy a gúnyolódó szavakra, hogy na szállj le a keresztre, és majd hiszünk benned, leszállt volna? Sokan azt mondják, a szenvedéseivel úgy is megváltott minket. Nem. A Biblia azt mondja, hogy a kereszt halálával váltott meg. Halálával, és aztán a feltámadás az Isten pecsétje volt, hogy ezt az áldozatot, ezt az egyetlen tökéletes áldozatot, amit Jézus bemutatott a kereszten, ezt Isten elfogadta. Ez azt jelenti, hogy van számodra bocsánat. Van számunkra bocsánat. Van kiút az atyáinktól örökölt rettenetes természetünkből. Van bocsánat az elkövetett bűneinkre. Isten nem érdemeink szerint bánik felünk. Nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, ahogy olvashatjuk a Bibliában. Mit vár tőled Isten? Az, hogy élj belőle. Mit vár tőled Isten ezért cserébe? Adj érte hálát. Mit vár tőled Isten cserébe? Ez, amit énekeltünk. Az, hogy egyszerűen fogadd el ezt, amit ő ott érted a Golgotán tett. Hogy tudja az ember ezt elfogadni? Ha Jézus teljesen odaszánta magát, te érted, akkor te se tarts vissza semmit. Legfőképpen ne a múltad titkait, a szégyenletes bűneidet, életed sötét foltjait, az semmiképpen ne tarts tőle vissza. Ezért mondja Jézus, ha valaki megvallja az ő bűneit, van egy előfeltétel, ha valaki megvallja az ő bűneit, ő hű és igaz, hogy megbocsásson annak, és megtisztítsa minden hamisságtól. Érvényes ez a csoda a te életedre, drága testvér? Volt-e már, amikor így vallottál? Amikor lemondva a szégyen takargatásáról, mondja Pál apostol, mi, akik nem járunk ravasságba, az emberek általában mindig kétszínű életet élnek. Ravasságba járnak. Van egy elrejtett, amit nem szívesen látnánk, ha ide most kivetítenék, hogy kinek mi jár a fejébe, meg milyen a múltja, milyen bukásai voltak, miben szégyelheti magát gyerekkora óta, amit elkövetett, Isten és emberek ellen, micsoda listánk van. Egyszer egy lelkésszel történt meg, elmesélte nekünk, hogy egyszer csak megáll a paróki előtt egy taxi, kiszáll egy idős néni, bejön hozzá az idős néni, és azt mondja, hogy maga a pap, azt mondja, én volnék. Eltemet engem. Azt mondja, hát egy feltétellel tetszik tudni. Mi az a feltétel? Hát, ha én tovább élek, mint a drága néni, akkor szívesen. A református elkész beírta a hivatalba, elrendezték a papírügyeket, mindent, és akkor azt mondta, na, akkor ez így rendben van, már mehetünk is, szólt a taxisofőrnek, de hát a lelkész utána szólt, hiszen a kereszt csodája, vajon ez a néni, hát ha már a halálra készül, és el akar mindent rendezni, amit a föld életben még hátra van, elrendezte azt, ami a mennyek országa kapcsán a legfontosabb. És akkor megkérdezte, hogy a számla ki van-e fizetve. Azt mondja, persze, itt a taxisofőr, rendezzük, amint hazaérek. Na nem az a számla, tetszik tudni. Hát a temetés itt meg most rendezzük, vagy? Nem. Hanem az, ami ott Isten felé számla kedves néni életébe. Azt mondja, 80 éves vagyok, mivel tartoznék én az Istennek? Azt mondja, hát a néninek legalább akkor 80 ezer bűne van. Ránézett a lelkészre, ránézett a taxisofőrre, na engem ez a lelkész sértegetni akar, menjünk innen. Aztán a lelkész gyorsan utána szaladt, hogy hát ha a néninek 80 ezer bűne lenne, akkor egy földre szállt angyal. Ez már jobban hangzott, erre mindjárt leült, és akkor osztottak, szoroztak. Hogyha naponta csak egyetlen egyszer haragudna a szomszédra, meg egyetlen egyszer támadna benne indulat, vagy parázna gondolat, vagy bosszú, vagy hazugság hagyná el a száját. Az, hogyha 365, ugye ha naponta 3, az úgy évente 1000. 80 éves tetszik lenni, az 80 ezer bűn. Erre a néni jó volt matematikából, osztott, szorzott, azt mondja, hogy hű, lelkész úr, hát ha nekem csak 3 lenne. De nem 3-ban. Mi lesz ezzel a nagy adóssággal? És a néninek nem volt a mennyei számlája rendezve. Ő erről az adósságról még soha nem beszélt. A mennybe vezető utat ő még soha nem gondolta végig. Hát ilyen bűnökkel terheltem, ilyen elsumákolt múlttal nem engedik be a mennybe. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnös oda nem teti be a lábát. Hát nem ezért küldte el Jézust erre a világra. Nem ezért kellett a kereszten Jézusnak meghalni ebben a teljes odaszántságban. Hogy a mi bűnünk büntetését ő magára vette. És amikor az ő vére folyt, akkor egyetlen áldozatával azt a bocsánatot te számodra, meg az én számomra is megszerezte. Van számunkra bocsánat. De ott van ez a ha mi megvalljuk. Megvallottad-e te? Persze nem úgy, ahogy szoktuk, úrvacsora, Isten tisztelet előtt, gyarlók vagyunk, mindjárt amen. Hát ez messze semmi fog meg jól. Hanem amikor az ember szívére valóban ez ráhelyeződik, és kezdi mondani Istennek úgy tételesen. És mindaz, ami a szívére helyeződött és bánat és teher, ezt rendezi valaki Istennel, hát az óriási csoda. Ez a teljes odaszántság, most gondoljunk bele, testvérek, kiviszik a Golgotára, mint valami gazembert. Visznek vele 2 rablógyilkost is, és középre, közöttük megfeszítik, tehát ő a főbűnös. És nem szabadkozik. Ha most gondoljuk el, ha valaki azt mondta volna, hogy betört itt tegnap este egy ablak, ki volt az? Hű, hát hogy felháborodnánk, hogyha azt mondanánk, hogy te voltál? Amikor igazságtalanul bántanak, meg vádolnak, hű, de tud az fájni. És Jézus magyarázkodik? Nem magyarázkodik. Akkor, amikor keresztre verik, és ott gúnyolják az arra menők, és mondják így fejcsóválva, hogy na, micsoda gúnyos beszéd. A ruháit lehúzzák róla, az utolsó ruhadarabot, sorsot vetnek rajta, hogy kié legyen. Mindent elvesznek tőle. Nincs semmi, mesztelenül ott függ, ég és föld között a palesztinai hőségbe. A rómaiaknak ilyen 16 centi szögeik voltak. Újnyi vastag. Pontosan tudták, hova kell beütni, hogy ne vérezzen el túl hamar. Nehogy túl hamar meghaljon, hanem hadd kínlódjon. Tudták, hogy azért kell előtte a hátát korbáccsal véresre verni. Hogy a nyílt sebek minden levegő vételnél irtozatos fájdalmat okozzanak, hiszen csak úgy kaphatott levegőt az elítélt, hogyha ki nyomta. Éppen ezért óriási fájdalma lehetett a sebláz, és közben ez a gúnyolódás, a ruhát leveszik róla, és közben a főpapok is, mint valami szektás, valami tévtanító. Ugye a főpapnak is ott kellett állni, hát ha megtagadja eretnek tanait, és akkor majd feloldozza. Nem mehetett haza. Ott áll a római százados is, ő meg annak körülne, ha hamar meghalnának, hát akkor hazamehet. És közben gúnyolják, csúfolják. Mit jelentett ez a teljes odaszántság? Mit jelentett ez a váltság? Ezt elmagyarázni lehetetlen. De mindenki ismeri közöttünk ebbe a terembe, aki egyszer már könnyesen zokogva összeomlott, és azt mondta, ha számomra nincs bocsánat, akkor nekem nincs értelme az életemnek. Volt-e valaha ilyen rászorult arra, hogy bocsáss meg nékem, Jézusom? És hogyha ezt olvasod a Bibliában, hívő szívvel hiszed-e? Én már hallottam olyat, hogy azt mondta valaki, hogy jó, hát Jézus megbocsátott, de én magamnak nem tudok megbocsátani. Micsoda büszkeség ez? Hol mondja a Biblia, hogy bocsássunk meg magunknak? Nem elég az, hogy ő megbocsátott, és elvette minden bűnünk büntetését magára ott a kereszten? Nem elég az? A hívő ember csodálkozik ezen, de elfogadja. A mi családunkban is ez megtörtént 20 évvel ezelőtt, amikor édesanyám is már egy éve élt ebből a bocsánatból, és kivirult az élete, akkor ment haza az iskolából, a tanított, és a járdán egy teherautó elgázolta. Porongó, sötét este volt, mint most, csak már jobban besötétedett. Aztán nem tudta, hogy mind bakkant a teherautó, mert tolatott, akkor még egyszer elment, akkor még egyszer átment rajta. És úgy került be kórházba, 6 műtét kellett ahhoz, hogy életbe tartsák. Aztán bement a rendőr, százados. Azt mondta, asszonyom, itt van ez a feljelentés, írja alá, majd mi elbánunk azzal a részegdisznóval. Bocsánat, hogy így mondom, de így hangzott el. És akkor édesanyám annyit mondott, hogy tudja, századosul, én 1 év óta bocsánatból élek. Jézus Krisztus minden bűnömet megbocsátotta. És azt mondja nekem a Bibliában, hogy ti is bocsássatok meg az ellenetek vétkezőknek. Mert ha nem bocsátotok meg az ellenetek vétkezőknek, az én mennyei atyám sem bocsátja meg a ti bűneiteket. Százados úr, én teljes szívemből megbocsátottam ennek a sofőrnek. Én nem akarom följelenteni. A rendőr csak lesett, azt mondta, ilyet még nem hallott, de leült a kórházi ágyra, azt mondja, de asszonyom, hát maga ezzel legalább 500 000 forintot nyerhetne. Erre azt mondta, akkor már értem a mai igét, amíg a Biblia olvasó kalauzban volt, amikor egy pénzsóvár királynak azt mondja, a próféta, hogy enged haza a hadsereget, mert Isten nem akarja ezt a csatát. És akkor azt mondja, hogy meg kifizettem a zsoltot. És azt mondja neki a próféta, hogy az Úr te néked annál sokkal többet adhat. Akkor értem már ezt. Én akkor sem kívánom feljelenteni. Mondta a rendőr, ez nem lehet, nekik le kell ezt az egész eljárást vezetni. És akkor, amikor már talpra tudott állni, akkor el kellett menni a bíróságra. Emlékszem arra a tárgyalásra. Ott a légy megállt reptében, amikor elhangzott abba a tárgyalóterembe, hogy bíró úr, én megbocsátottam ennek az embernek, én nem kívánok semmilyen kártérítést, itt egy kis ajándék is, amit hoztam neki, és a mi házunk ajtaja mindig nyitva van, és várjuk szeretettel. A bíró sírt. Mert ebbe a terembe ő nem szokta meg azt, hogy valaki bocsánatot vagy kegyelmet oszt, hanem hogy mindenki a másik szemét is kívánná 2 fillérért. És mindenki hajtja maga igazát, és a másiknak a halálát, pusztulását meg mindenét kívánja, amit csak lehet. Micsoda hatalma jelenik meg Jézusnak egy tárgyaló teremben? Hogy? Az, hogy valakit utolért a kegyelem. Jézus Krisztusnak ez a teljes odaszántsága kereszten újjátett egy egyszerű asszony. Nem ő volt kiváló, vagy rendkívüli, dehogy is, hanem az a kegyelem, ami őt utolérte. Jézus Krisztus hatalmát megtapasztalni az életemben. Micsoda hatalom ez? Én azt gondolom, ez a sofőr soha nem fogja elfelejteni, mi ott történt. Soha. Lehet Jézus kereszt halálának így megtapasztalni a hatalmát, mert ő teljes odaszántságban adja oda magát a kereszten, és mit csinál a kereszten közben? Ott a nagy lelki viharban énekel. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e testvérek. Sorba zsoltárokból idéz igéket. És akkoriban a zsidók a zsoltárokat énekelték. Sajnos nem maradtak meg a dallamok, ezt nem tudjuk. De a zsoltárokat énekli. És abból idéz. Ugye a költő azt mondja, hogy csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Jézus élete végén ott a torkolatnál, amikor utolsó óráig töltít ezen a földön, hogy aztán átmenjen az örökké valóságba, az ilyen folyók a torkolatnál csendesednek. A római százados is megdöbben. Itt az elítéltek ordítozni szoktak, átkozódni, szipkozódni. Artikulátlan üvöltés van. És mit hall Jézus szájából, atyám? Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Aztán a másik, amit látunk itt a kereszten, hogy Jézus nem csak teljes odaszántságban halt meg a kereszten, hanem teljes elhagyatottságban halt meg a kereszten. Abszolút egyedül maradt. Látjuk, hogy ott van Mária, meg ott van néhány követő asszony, mert az asszonyok ott is példásabban viselkedtek, mint a férfiak, mint manapság is sokszor. A tanítványaik mind szerte futottak. A nagyszájú Péter is, amikor szorult a hurok, amikor egy szolgáló lány már majdnem azonosítja, akkor a kell szitkozódva, átkozódva, és azt mondja, hogy nem is ismeri ezt az embert. És amikor megszólal a kakas, akkor őnála is fölsejlik, amit Jézus előre megmondott, hogy Péter, te meg fogsz tagadni engem. És aztán Péter kimegy a főpap udvaráról keservesen sírva. Végre tud sírni ez a nagy szájú Péter. Aki akkor is magabiztosan azt mondta, hogy ezek megtagadnak téged, mutatva többire, én kész vagyok veled a halálra is. De hogy volt kész? A teljes elhagyatottságban nincsenek ott a tanítványai. Egyedül János, a hűséges Jánosa van ott. Az emberek félreértik. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Az Eloi azt hiszik, hogy Illés nevét mondja. Azt sem értik, amit ott mond a kereszten. Te, aki azt mondtad, hogy lerombolod a templomot, harmadnapra felépíted, azt se értették, hogy itt nem a jeruzsálemi templom lerombolásáról tanított, hanem pont arról, amikor ő majd harmadnapon föltámad. Állandóan félreértették. Nem tudom, te nem szenvedsz ettől. Téged nem értenek meg otthon. Nem ért meg a házastársad, vagy a gyerekeid. Nem értenek meg a munkahelyen. Jézust a kereszten senki nem értette meg. Emberek ott is félreértik a szavait, adnak neki ecetet. Miért? Hogy nehogy hamar meghaljon. Hát, ha eljön Illés és leveszi. Azért adnak neki ecetet, hogy még kínlódjon tovább. Nehogy túl hamar elmenjen itt az élők sorából, és nem látjuk, hogy lesz-e valami ebből, amit itt mond. Milyen borzasztó magányban van. És még az, de Jézus, amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus az atyát soha nem szólította Istennek. Mindig azt mondta, hogy atyám. Miért szólítja ő Istennek? Mert nagyon távol került tőle. De miért került? Konok volt? Hogy megharagudott rá a szenvedésbe? Dehogy is. A te meg az én bűnöm miatt. Mert Isten, ha a saját fián látja te meg az én bűnömet, akkor sem kegyelmez neki, mert a bűn zsoldja a halál. Sőt, a görög szöveg a római levélben szó szerint azt mondja, a bűn zsoldja a kározat. Messze került az atyával való bensőséges kapcsolatból. Miért? A te bűnöd meg az én bűnöm miatt. Ezt olvasjuk a korintusi levélben, hogy átokká lett, bűnné tette Isten őt mi érettünk. Ezért vért verejtékezett a Gecsemánéba, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ki itta? Magára vette a te meg az én bűnömet, a világ történelem összes gazemberségét. Mindenkinek a számláját magára vette, és az ő testében a keresztfára szegezvén oda szegeztette. Mi történt ott a kereszten? Ki fizetik a te számládat meg az én számlámat, testvér? Micsoda váltság ez? A teljes elhagyatottságban. És amit mondtam, amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, erre a miértre egyetlen egy válasz van. Az, hogy te érted, meg én értem. Engem nagyon megrendített, amikor egyszer Túrmezei Erzsébet versét olvastam, amikor a költőnő beleképzeli magát Barabás helyzetébe, és hogy tovább gondolja Barabás Jézus perét. És így ír erről. Barabás a börtönben, emlékezem, kemény bilincsbe vertem, bénultan ülten a hideg kövön. Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönöm, halál. Oly mindegy, csak nagy néha lázadt valami bennem, életvágy talán. és akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönöm falán, neki az ajtó rozsdamart vasának, sámsonkarokkal ki a fényre, ki, ahol szabad mezők újongva várnak, ahol az élet szent magvát veti, néha, és máskor rémek. Megremegtem. A szívem kemény, hideg marok, egy síron túli hang titkos hívása. Jöjj, jöjj, Barabás! Nem, nem, nem akarok! Barabás! Ha, már nem a rény hívása, ezer torokból törelő, ó, elég, ez a halál, jön értem, síromása, és nem kiálthatok felé, nem ég. Most súlyos léptek, fegyver csörrenése, csikordul a zár, szoborrá meret minden tagom, egy érdes hang, Barabás! Szabad lettél, le a bilincseket. Először, mint egy álom, de lehullnak mégis. Tántorgó lábaim előtt kitárt kapu áll, odakint vár az élet, rám vár. Előre hadd köszöntsem őt. Merre, hová? Nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bősz tömegvel itt, zúgó tömegben torpan meg a lábam, Pilátus láttam meg, népen véneit. S ott állt egy ember. Nagy szúró tövissel megkoronázott véres tört alak, vállán vörös palást, kezében átszál, hogy le nem roskad annyi kín alatt. Gyönge törékeny. Vad lelkemmel érzem, szelíd, egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom. Megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki ez az ember? Megkövülten állok. Én rám tekint. Ki ő? Mit védhetett? Valaki szól. A názareti Jézus. Őt feszítik meg Barabbás helyett. Oly hosszú út vezet a Golgotára, én végig jártam. Két lázas szemem odatapadt vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szegen, és nem tudtam többé levenni róla. A szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér, múlott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gigászi nagyra nőttek, láttán kemény hideg gránithegyek, én helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, és ölembe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam. Lázadó kezemmel, amely azelőtt csak gyilkolt és rabolt, és akkor tudtam meg, hogy Barabbás meghalt. Az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba, Golgota útján a kereszt alatt. Helyettem, ez a szó zengi át az életem, napfingyanánt ez tündököl felettem, s ez nyitja meg majd a mennyet is nekem. Ki az, ki zörget, kérdik majd. Barabbás, aki helyett a Krisztus vérezett. S kitárják akkor ujjongó örömmel a gyöngykaput fehér angyalkezek. Én azt gondolom, hogy Barabbásnak nem kellett magyarázni, hogy mit jelentett az, hogy én helyettem a Krisztus vérezett. De vajon te tudod-e, drága testvér, hogy te helyetted is? Ez nem csak Barabbásra vonatkozott? Nem. Pál apostol is ettől újult meg. Azt mondja, hogy élek többet nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely test, életet a testben élem, az ő fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Luther Márton tudta ezt? Hogy ne tudta volna? Ő kolostorba vonult, azért, hogy kínoszta ott magát, meg bűnt vallott, hogy valahogy bejusson a mennybe. És aztán egyszer egy cella társának írt egy rövid kis verset, nem tudom, hogy rímele, de ez áll benne. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltál. Ez történt a Golgotán. Az én bűnömet magára vette, az ő igazságát nekem adta. Olyanná lett a kereszten, amilyen nem volt, bűnné, átokká, és olyanná tett, amilyen nem voltam. A gazemberből igaz ember lett. És kinyilvánította azzal? Az Isten. Ezt jelenti keresztényé lenni. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek, vagy más szóval újonnan születésnek, amikor valakit így megtalál a kegyelem. És az utolsó, amit itt látunk, az, hogy Jézus nem csak teljes odaszántságban, nem csak teljes elhagyatottságban halt meg, hanem a harmadik, hogy Jézus nem hiába halt meg. Nietzsche, a filozófus cinikusan azt mondta, a kereszten meghalt az Isten. Csak nem tudta szegény, hogy föltámadott. Goethe azt mondta, hogy a keresztet meg a poloskát nagyon utálom. Európa nagyjai, amikor nem ismerték fel, hogy mi történt a kereszten. Jézus nem hiába halt meg. Egyszer Napóleon Szentilona szigetén sétált az egyik tábornokával, és egyszer egy váratlan dolgot kérdezett a tábornoktól. Azt mondja, tábornok úr, hisz maga Jézusba? Összecsapta a bokáját. Azt mondta a tábornok, hogy fenség, ezen én még nem gondolkoztam. Szóval elég nagy baj. Mert én, amíg dicsőséges voltam, bármelyik katonám életét adta volna, abba a pillanatba értem. Most, hogy itt vagyok számüzetésben, egyik a kis ujját sem mozdítja. És nézze meg, ez a Jézus. Hány évszázaddal ezelőtt meghalt a Golgotán. És ma több ember adja az életét ő érte, mint életébe tette. Gondolkozzon el ezen, tábornok úr. Hát, Jézus nem hiába halt meg. Jézus nem vesztesként halt meg a kereszten. Hanem Jézus Krisztus odaadta magát. Azt mondta, hogy neki volt hatalma az életét letenni. És volt hatalma az újra fölvenni azt. A templom kárpitja az aljától a tetejéig ketté hasadt. A templom kárpitján belül mi volt? A szentek szentje. Az atyával való élő kapcsolat. Ez nyílt meg a bűnös előtt. Nyitva az út az atyához. Egy pogány százados ráébred erre. Azt mondja a százados, a római, hogy ez bizony Isten fia volt. Az asszonyok, akik az első bizonyságtevői lesznek és viszik a feltámadás örömhírét, ott állnak a kereszten. Jézus nem hiába halt meg. És én azzal fejezem be, testvér, hogy te vajon ott leszel az üdvözültek között. Vajon ez a váltság, ami a kereszten történt, ez te érted is, történt, és tudod-e azt, hogy ez a tied? A keresztény emberek tudják magukról, hogy ez az életükben megtörtént, te vagy se. Ha én megkérdezném itt a Vera nénit, hogy volt-e férje életébe, tudja-e? Volt. Már hazament az Úrhoz, de volt. Ez nem kérdés. És ha megkérdezném, hogy mióta, meg tudnám mondani, hogy mióta volt férje, azt is tudja. A nők még arra is szoktak emlékezni, hogy melyik hónap hanyadikától. Mert volt esküvőjük. Ha valakitől megkérdezem, hogy van-e feleséged, és azt mondja, hát nem tudom. Hát gyerekkoromtól a Mariskával egy oviba jártunk, egy padba ültünk az iskolába is, mindig úgy jó megértettük egymást, én azt hiszem, ő a feleségem. Ez így hazugság. Aki nem tudja elmondani, hogy volt-e esküvője vagy se, annak nem volt. És emberek, amikor megkérdezem tőlük, hogy van-e üdvössége, drága testvér, akkor így ködösítenek. Mióta van? Hát, mi gyerekkorunk óta jártunk a templomba, engem megkereszteltek, konfirmáltam, ott voltam, amikor tatarozták a templomot, én adakoztam, én ezt tettem, azt tettem, de ezzel nem lehet bejutni a mennybe. A keresség nem üdvözít, ezt tanítja a Biblia. A keresség egy jegy. Az, ha hittel nem párosul, az nem ér semmit. A konfirmáció se üdvözít önmagában, ha nem párosul hittel. Mióta vagy te keresztény? A Biblia válasza az, amikor valakit utolér a kegyelem, amikor el tudja mondani, hogy az én bűneimért halt meg Jézus, amikor tudja, hogy Jézus a Szent Lelke által, ugye most jön pünkösd, ennek az ünnepe, Szent Lelke által engem új emberré tett, Ez egy olyan megrendítő életváltozás, hogy Pálról hogy szokták hívni ezt? Pálfordulás. Benne van a magyar nyelvben is. Volt-e neked ilyen testvér? Mert akinek volt, az mind tudja. Akivel ez nem történt meg, az erre nem tud válaszolni. Jézusé vagy-e már? Sokan azt mondják, hogy majd lesz valahogy. Ez nem válasz. Megkereszteltek, konfirmáltam, adakoztam, ezt tettem, azt tettem, az se jó válasz. Jézus Krisztus új emberré tette már. Ezért mondja a János evangéliuma, akik befogadták Jézust, azokat Isten felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Az Efézusi levél ezt a görög szót használja, hogy adoptált Isten bennünket. Átírt az ő nevére. És milyen nevet adott nekünk? Ráhelyezte az ő nevét, hogy keresztény. Mert a keresztény szó a Krisztiánosz görög kifejezésből származik, mi azt jelenti, hogy Krisztusi. Ezért a keresztények egyre jobban hasonlítanak ahhoz, akit követnek, akinek bűnük bocsánatát köszönhetik, aki életük célja. Keresztény vagy-e már? Mert, és ez a zárszavam, egyszer eljön az, amikor utolsót dobban a szíved, kileheled az utolsó leheletet is a tüdődből, amikor lefogják a szemedet, amikor befejeződik ez a pályafutásunk. És ahogy Ápéli Lajos mondja olyan szépen, közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben a készen vagyra azt felelni, készen. És ki lesz kész a Jézussal való találkozásra? Az, akinek már ebben a föld életében elrendeződött a múltja. Mert megvallotta mindazt, ami szenny, ami bűn, ami vétek volt Isten és emberek ellen. Elrendeződött a jelene, mert tudja, hogy Jézus az élete a célja. És biztos a jövője, mert azt mondta, hogy az ő gyermekeiben, aki elkezdte a jó dolgot, Filippi levél 1. rész 6. vers, az befejezi a Krisztus Jézus napjára. Jézus minden gyermekét bevezeti a mennybe. Mindvégig álhatatos és hűséges marad hozzájuk. Csak a nagy kérdés, hogy te az övé vagy-e már. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, mindazt, amit értünk, ott a Golgotán tettél. Vállaltad azt a borzalmat, amit mi fel se tudunk fogni, de mégis hívő szívvel meg tudunk köszönni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy egyetlen áldozatoddal megváltottad a te népedet bűneiből. Köszönjük, hogy nincs olyan bűn, olyan szenny, olyan szégyenfolt, amit te ne tudnál egészen eltörölni, semmivé tenni a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy ez újít meg bennünket napról napra. Köszönjük, hogy van számunkra bocsánat. Köszönjük, hogy nem csak erről akarsz meggyőzni, hanem a szívünket akarod kicserélni. Hogy új emberré legyünk, most, amikor pünköst közeledik, amikor örülünk annak, hogy a Szentlélek eljött, hogy egy új lelket fogadhassunk be a magunk természete mellé. Hogy lehessen egy új életünk a Krisztusban, hogy Pál apostol is örült ennek. Úr Jézus, ajándékozz meg sokakat itt Budaörsön is ezzel. Áld meg, Uram, a gyülekezet lelki pásztorát. Te adj neki mindig szót szája megnyitásakor, hogy bátorságon ismertesse meg az evangélium titkát. Te áld meg az itt szolgáló presbitereket, hogy ne fáradjanak bele a hűséges, önzetlen szolgálatba. Áld meg a gyülekezet tagjait, hogy mindaz, amit itt hallanak, azt tovább vihessék családtagoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, hogy terjedhessen az evangélium itt Budaörsön is, és az elveszettek megtalálhassák ezt a kegyelmet, ami Jézusban jelent meg. És köszönjük, Uram, hogy most a csendben meghallgatod mindazt, amit őszintén mondunk te neked.
Most pedig az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el közösen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenvedhessünk meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Evangelizációs sorozatunk utolsó estéjén. Elsősorban a mi Urunknak, Istenünknek köszönöm meg hálás szívvel azt, hogy esténként itt lehettünk, és hallhattuk a szavát, hallhattuk hívó szavát, hogy tükröt tartott elénk, hogy abba a tükörbe belepillantva kiki megláthatta azt, amitől Isten szeretne még megszabadítani bennünket, hogy így munkálkodott bennünk, és munkálkodik bennünk, és hiszem, és kérem is, hogy munkálkodjon tovább is bennünk. És nagyon szépen köszönjük az ő szolgájának, Cselényi János lelkész testvéremnek is azt, hogy itt töltötte velünk együtt ezeket az estéket, és hogy hűségesen és valóban odafigyelő szívvel, az Úrra figyelő szívvel átadta mindazt, amit Isten rábízott. Olyan könnyen kimondjuk mi azt, hogy legyen áldott a mi Úrunk Istenünk azért, hogy a kegyelmi idő még tart, és most ezen az estén úgy egy picit erre is jobban rácsodálkoztam, hogy tulajdonképpen talán amikor kimondjuk, akkor nem is gondolunk igazán bele abba, hogy mit is mondunk, hogy tényleg milyen jó dolog az, hogy még hallhatjuk a szavát, és hogy még van lehetőség arra, hogy hálás szívvel elfogadjuk mindazt, amit értünk cselekedett, hogy megragadjuk a kegyelmet, és hogy az életünk megújulhasson. Hát én kívánom ezt minden kedves testvéremnek, és az én lelkipásztor testvéremnek pedig sok-sok áldást kívánok a további szolgálataira, sok-sok erőt hozzá, gyógyulást a betegségből, és kívánom azt, hogy tényleg még örömmel szolgálhassa tovább az Urat. És Isten áldását kívánjuk kedves feleséged és az egész család a gyermekek számára is. A testvéreket pedig sok szeretettel várjuk holnap délelőtt 10 órára is ide Istenházába, amikor is áldozó csütörtök lévén együtt ünnepelhetünk, együtt emlékezhetünk arra, amit jelent számunkra Jézus Krisztusnak a mennybe menetele. Hirdetem azt is, hogy a csütörtök esti bibliaóránk, illetve a péntek esti alkalmak most ezen a héten elmaradnak. Vasárnap délelőtre viszont sok szeretettel várunk mindenkit, amikor is újra együtt lehetünk, és olyan formában, hogy a gyermekek is itt lesznek közöttünk, a hittanos gyermekek legalábbis egy részük, illetve a vasárnapi gyermekórára járó kicsik is, és ők is szolgálnak, és tényleg együtt kicsik és nagyok dicsőíthetjük itt Istenünket. Hirdetem azt is, hogy vasárnap délután 4 órától pedig az evangélikus templomban kórushangverseny lesz, a török-bálinti Lendvai Károly férfi kórus énekel, elsősorban egyházzenei műveket, ez jótékonysági hangverseny lesz, amelynek az adományai, mindaz, amit ott majd adnak, az egyházközségünk, gyülekezetünk életét fogják segíteni. Az asszonytestvérekhez szól elsősorban a kérés, hogy mivel szeretett vendégség is lesz a hangverseny után, ezért ahhoz örömmel veszünk süteményeket, szabad tehát hozzájárulni, így módon is ehhez a vasárnap délutáni alkalomhoz. Én kívánok csendes estét mindenkinek, hogy az Úristen még szólhasson hozzánk, és munkálkodhasson bennünk otthon is. Most pedig mielőtt elmennénk innen az ő házából, a 398. dicséretünket énekeljük el, tehát 398. énekünket énekeljük el mindegyik verszakával. Úgy lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Fogadjuk Isten áldását fennállva. Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!